és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 pontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 ponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a Tárca a Szemmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja Szemmelweis nap. Létrehozzák az Országos Közlekedés Szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modellez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédőszentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretet közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a Messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pálbeti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja. Egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára a fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma, mondhatni, gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leó Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leó Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leó című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival arról beszélget, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. október 7-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, mikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg és hogyan írták le az emberek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha bárkinek írhatnál levelet, ki lenne az és miről írnál neki? Adrián?
Én keresztanyámnak írnék levelet, hogy mikor mehetek legközelebb hozzá nyaralni.
Bence?
Én mamámnak írnák, hogy hogyan van.
Én is mamámnak írnák, hogy hol van és hogy mi csinál.
Én papámnak írnák, hogy jobban van-e már, vagy jól érzi-e magát.
Oli?
Apukámnak, hogy mikor megyünk hozzá legközelebb.
Előfordul, hogy nem tudjuk leírni, amit gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvívő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan? hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel.
A szeretetet.
Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudott posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
A gondolatunkba és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből, halkan, de meg lehet hallani.
És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
Igen.
Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
Bibliából is.
Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek, vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
És mi Isten nevének a jelentése?
Én vagyok, aki érted vagyok.
Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot. Először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetökről.
Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? Az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van kiírva? Hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva?
Veled van az Úr.
És ez mit jelent? Marika néni miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
Vagyis, hogy soha nem vagy
egyedül.
Így van. És látod, itt a proféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szentmise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a profétáknak is az volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét, azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen proféta sem él örökké. Az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond. Gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
Van egy ember, aki nem tud nagyon focizni, hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy majd nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.
Csipkebokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó. Bíz rám inkább valami más, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bíz az úr, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, idő, csipkebokor, Isten élő tüze rajta, a pusztában borult a bokor. Repkény, mely a napon haldokott, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem, veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bűz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában borult a bokor. Repülj, mely a napon hallokott,
árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhatsz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebogor, égő csipkebogor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a fokor.
Elpött arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik, és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bízz az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebogor, égő csipkebogor, az Isten élő tűze rajta, a pusztában borult a fokor. Repény, mely a napon haldogol, olajban, szelíd olajban. Csipkebogor,
Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a proféták segítői?
A proféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe? Ki lehetett a garancia?
Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait. Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a Szentírók.
Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró.
Az egyes szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
Könyvek. Könyvtekercsek.
A megnevezés arra utal tehát, hogy a szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni. Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, és akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni, tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
Minden fakul, minden romlik, márvány vár is összeomlik. Bíbor leplek rongyá válnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Egyházfórum című műsorunk, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják, aki mesél mindennapjaikról, valamint arról, hogyan élik életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a 3 egészséges gyermeke mellett. 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. Ez alkalommal a Szentmise zárásáról beszél. 3:05 kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Netrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor Jézus a galileai tó vidékén tartózkodott, odajött hozzá egy Jairus nevű zsinagógai elöljáró. Miest meglátta Jézust, lábához borult, és esedezve kérte, a kislányom halálán van, jöjj el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Olvasom a Márk evangéliumban. Az Isten gondviselő terve az, hogy az ember keményen harcoljon minden betegség ellen, és testi egészségét is szorgalmas gonddal ápolja a véget, hogy a társadalomban és az egyház közösségében feladatát teljesíthesse. De ugyanakkor arra is mindenkor készen kell állnia, hogy a világ üdvére kiegészítse azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Urunk gondjaiba vette a betegeket, és a híveknek is megparancsolta testi-lelki gondozásukat. A súlyosan beteg embernek Isten különleges kegyelmére van szüksége, hogy szorongásoktól folytogatva el ne csüggedjen, és kísértésektől gyötörve hitében meg ne rendüljön. Krisztus Urunk ezért beteg híveit a Szent Kenet segítségével, mint legszilárdabb védőbástyával erősíti meg. A halál elkerülhetetlen, és mégis túl keveset foglalkozunk annak valóságával. Mindig mások halnak meg, és nem mi magunk. Születésünk első pillanatától a halál felé menetelünk. Előhírnökei, betegség, elgyengülés. Mint keresztényeknek a halálból tudatosan cselekvést kell felépítenünk, hogy az ne életünk semmivé válását, hanem beteljesedését jelentse. Életünket ezért úgy kell alakítanunk, hogy halálunk pillanatában elmondhassuk, igen, így akartam élni. Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni. Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben. Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződésről van szó. Légy Uram segítségünkre!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előtt. útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.